Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Horváth Rémusz Miklós hitoktatót szentelte diakónussá Ternyák Csaba egriesek Karcagon. A Szent István király tiszteletére szentelt templomban május 24-én. Prédikációjában Ternyák Csaba érsek egyebek mellett a Szentlélek működéséről beszélt. Mint mondta, a Szentlélek jelen van, ma is működik az egyházban. A pápa választáskor, a szentségek kiszolgáltatásakor, és különleges módon itt van közöttünk a diakónus szentelésen. Felidézte Ferenc pápa felhívását, melyben arra hívott valamennyiünket, hogy legyünk a remény zarándokai. Ternyák érsek úgy fogalmazott, a hivatásunk Isten által a szívünkbe ültetett értékes ajándék. Meghívás arra, hogy kilépjünk önmagunkból, és elinduljunk a szeretet és a szolgálat útján. A prédikációt követően a diakónus magára öltötte a liturgikus ruhát, kinyilvánította akaratát, miszerint alázattal szolgálja az egyházat, és engedelmességet fogadott a főpásztornak. Ajándékként megkapta az evangéliumos könyvet, amely jelzi, hogy ezután az ő feladata lesz a jó hír hirdetése. Papok és diakónusok számára tart lelki gyakorlatot Varga László kaposvári püspök június 30-a és július 2-a között Bárdudvarnokon, a Porta Pácsis lelki gyakorlatos házban. A lelki gyakorlat mottója soha ki nem alvó tűz, melynek középpontjában az imádság áll. A programban csendes szentségimádások, kiscsoportos beszélgetések, elmélkedések és közös szentmisék lesznek. Elutasította az orosz külügyminiszter, hogy a Vatikán legyen az Ukrajnával folytatott béketárgyalások helyszíne. Korábban 14. Leó pápa vetette fel, hogy a béketárgyalások következő fordulójának helyszínét a Vatikán biztosíthatná. Azonban az orosz külügyminiszter szerint ez nem lenne megfelelő platform két ortodox keresztény nemzet közötti tárgyalásra. Olyan megállapodást szeretne az Európai Unió az Egyesült Államokkal, amely tiszteleten és nem fenyegetésen alapul. A kereskedelmi biztos szerint a 27 tagú szervezet elkötelezett egy olyan megállapodás biztosítása mellett, amely mindkét fél számára előnyös. A biztos azután nyilatkozott így, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, 50%-os vámmal sújtaná az Európai Uniót június 1-től. A kereskedelmi biztos hozzáfűzte, készen állnak megvédeni érdekeiket. Az európai kormányok arra figyelmeztettek, hogy a magasabb vámok mindkét fél számára károsak lehetnek. Újabb 1277 területvédelmi tartalékos tett esküt a Hősök terén a tavaly őszi 1000 után. A Magyar Hősök emlékünnepe alkalmából rendezett eseményen a honvédelmi miniszter úgy fogalmazott, egy magyar katonának Magyarország és Magyarország békéje kell, hogy az első legyen. Szalai Bobrovnicki Kristófa toborzási eredményeket ismertetve elmondta, kevesebb mint egy év alatt 5500-an jelentkeztek területvédelmi tartalékosnak, akiknek 10%-a a hivatásos vagy a szerződéses állományba lép tovább. Áprilisban 10% alatt maradt az áramimport aránya, közölte az Energiaügyi Minisztérium. A tárca közlése szerint az előző hónapban mindössze 9,9%-ot tett ki a behozatal a hazai bruttó villamos energiaforgalomból. 2012 eleje óta ez a legalacsonyabb importhányad. A minisztérium arra is felhívta a figyelmet, hogy az egyfőre eső napenergia kapacitásban Magyarország a 9. a világon. Dél-Franciaországban Cannes után Nizza térségében is nagyszabású áramkimaradások voltak. A probléma 45 ezer háztartást érintett, de a szolgáltatást sikerült hamar helyreállítani. Cannesban és környékén mintegy 160 ezer háztartás maradt áram nélkül. A rendőrség ott az ügyben gyújtogatás gyanújával indított vizsgálatot. Egyelőre nincs arra vonatkozó értesülés, hogy a két eset között van-e összefüggés. A kormány a magyar családok mellett áll ki, és azok is a magyar családok mellett vannak, akik nemmel szavaznak a Vox 2025 véleménynyilvánító szavazáson, és nemet mondanak Ukrajna gyorsított uniós csatlakozására. Emelte ki a kulturális és innovációs miniszter Győrben. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kormány a rezsicsökkentés vonatkozásában elkötelezett a családok mellett, Éves szinten 800 milliárd forintot tesz a kormány a rezsicsökkentésbe. Végül az időjárásról. A Dunántúlon lévő vastagabb felhőzet szakadozik, napközben gomoly felhős, napos idő valószínű. A Tiszántúl kivételével elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között várható. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Oswald Nándor, ötvös mestert szeretettel köszöntöm Mesterségem címere című portréműsorunk mai adásában. Olyan emberekkel beszélgetek ebben a műsorban, akiknek a foglalkozásuk, a hivatásuk. Nos, ön annak idején miért is választotta ezt a mesterséget?
Én is szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Nagyon hosszú út vezetett idáig, és azért most már nagyon sok munkám született. Amit el tudok mondani a gyerekkoromról, hogy nagyon sokat dolgoztam, különböző művészetek érdekeltek, a rajzfilmezéstől kezdve, a rajzolástól, festészettől, szobrászkodástól. Tehát olyan iskolába jártam, olyan szakkörökbe jártam, ahol ezekkel lehetett foglalkozni. Tehát mindig is benne volt ennek a művészetnek a szeretete. Gimnázium után adódott egy lehetőség, a családban volt egy bácsi, akinek volt egy kis műhelye, ott nagyon sok időt töltöttem, és ott megbabonáztak ott a gépek, meg megbabonázott az egész világ, és jelentkeztem a Práter utcai iskolába, és sikeresen felvételt is nyertem.
Ez hol volt? Budapesten?
Budapest. Én budapesti vagyok. 2002-ben költöztem Jászberénybe, de Budapesten folytattam a tanulmányaimat, és ott a Práter utcában volt ez az iskola.
Akkor kijelenthetjük, hogy már gyermekkorában idézőjelben rabul ejtették önt a különböző művészetek.
Igen, ez teljesen elmondható. Nagyon sok művészetet kipróbáltam, de szerintem nem csalódtam abban, hogy végül is ezt választottam.
Milyen iskolákat kell végezni egy ötvös mesternek? Olyan szépen hangzik ez a kifejezés, na de hát hogyan válhat az emberből ötvös mester?
Hát a mai világban is úgy van ez, hogy valaki gimnáziumot végzett, utána jelentkezik a szakiskolába, és ott már csak végül is szakirányú képzés folyik, tehát megtanulja a szakmának a kézzel végezhető dolgait, és ugyanakkor pedig nagyon sok művészettörténelmet, tehát ilyen szakirányú a képzés, és megtanuljuk az anyagnak a tulajdonságait, ami nagyon fontos, mert későbbiekben, amivel dolgozunk, azt nagyon jól ismernünk kell.
Milyen anyag az, aminek meg kell tanulni a tulajdonságait?
Mi nemesfémekkel dolgozunk, tehát arany, ezüst a leginkább, amelyikkel dolgozunk, de ugyanakkor nagyon sok olyan a vastól kezdve a réz szükségünk van annoknak a tulajdonságainak az ismeretére is.
Legendás az arany és az ezüst. Sok mindent tudunk róla, de véleményem szerint sok mindent nem tudunk róla. Nos, milyen alapanyag is az arany és az ezüst?
Tehát azért hívják őket nemesfémeket. Nem azért, mert hogy kitaláltuk, hogy ezek a fémek mostantól kezdve legyenek nemesfémek, hanem ezek olyan tulajdonságokkal, fizikai, kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek, amely más fémektől megkülönbözteti őket. Tehát az aranynak, ezüstnek nagyon jó a hővezetése, nagyon jó ellenáll savaknak, lúgoknak. Régebben is, amikor ezek használati tárgyak is voltak, az ezüst tárgyak, ezeket nagyon szerették, mert kimondottan ellenálltak mindenféle kémiai vegyszernek. Tehát ezeket a tulajdonságaikat plusz még jól nyújthatók, formálhatók. Ezek alapján különböztettük meg őket, és azt mondtuk, hogy ezek nemesfémek, és hát természetesen a ritkaság az előfordul a természetben, ez is hozzájárult ehhez.
És miket tanultak önök az iskolában? Hogyan kell bánni ezekkel a bizonyos nemesfémekkel?
Szerintem én egyik legjobban felépített tanterv volt akkor az iskolában. Nekem voltak amerikai osztálytársaim, sokan jártak ide, mert hogy itt megtanulták azt a régi, hagyományos kézművességet. Úgy épült fel a mi tantervünk, hogy mindig el kellett készítenünk egy tárgyat, teszem azt az elén egy vizes kancsót. Ez is művesként végeztem. Akkor kellett először, azt mondta az oktatónk, hogy mondjuk a következő órától elkezdünk egy vizes kancsót, egy kelyhet készíteni. Azt nekünk otthon hosszas kutató munka után kellett terveznünk egy lerajzolni szépen méretarányosan. Ő azt ezek után megnézte, jóvá hagyta, és azt mondta, hogy ez igen, ezt meg tudod csinálni, tessék neki állni. Ez a munka körülbelül 2-3 hónapig tartott, és akkor ezt ő folyamatosan minden egyet fázisát ellenőrizve elkészítettük egy tárgyat. Amikor ez elkészült, akkor utána jött egy következő, egy gyümölcsös kosár, vagy bármilyen tárgy, ugyanúgy elkészítés. Nagyon sok volt a kutató munka már akkor, nagyon sokat jártunk már akkor, például egy tárgyaknál ránézünk akkor olyan templomokba, ahol megnéztük, hogy milyen kegytárgyak voltak, abból is merítettünk ötleteket, és akkor azok alapján rajzoltuk meg a terveket.
Mesterei és oktatói voltak Szabó László és Enders Tibor. Nos, miket is tanult ön a mesterektől? Mire tanították meg önt, és mitől jó egy jó ötvös mester?
Ezek a mesterek a saját szakmájukban nagyon profik voltak. Őket választották ki az iskolába, hogy ők adták a szakmai tudást. A mai napig is, tehát ők foglalkoznak ezzel, és tanítják a gyerekeket. Elmondhatjuk Enders Tiborról, hogy őt a mai napig is Finnországban többször meghívják, és egy hónapot kint van a kinti iskolákban is tanít. Megmutatja valóban a kézzel készítés, hogy ez hogy működik, és ebben ők nagyon profik voltak.
A pénzverőben dolgozott, ezüstművesként végzett, és utána Sonfai Iminél is dolgozott több mint 5 évig. Nos, mi volt az ön feladata a pénzverőben?
Tehát amikor én bekerültem az iskolába, elég jól tanulmányokat végeztem, első évben megnyertem a szakma ifjú mestere címet.
Ehhez szívből gratulálok.
Nagyon szépen köszönöm. És hát már ott látszott, hogy azért jó volt a választás, amikor ezt az ágat választottam, ezt a szakmát, és megmutatkozott, hogy ez van valami érzékem. Amikor elvégeztem az iskolát, elég magas szinten, akkor volt a pénzverőnek egy olyan osztály, hogy úgy hívták, hogy ötvös áru, ahol kimondottan ötvös termékek születtek, akkor ott készültek a trojkák, a sakkészlet, hajó, tehát akkor kimondottan ilyen műtárgyak készültek, ezek sokszor külföldi piacra. Tehát itt olyan emberek dolgoztak, akik a szakmájukban a magasabb színvonalat képviselték. Egy probléma volt csak itt, hogy akkori korban egy fiatal számára nagyon kevés volt a fizetés, tehát nekem is döntenem kellett, hogy maradok ott, vagy elmegyek inkább egy olyan irányba, hogy meg tudjak majd élni ebből, amit csinálok. Ezért kötöttem ki a maszek világban, és ott egy teljesen más szemléletet tanulva 6 évig dolgoztam, és szerintem nagyon jó alapokat adott, hogy későbbiekben megálljam a helyem a világban.
És sikerült is megállnia a helyét, hiszen 1992-ben önállósult, tehát önálló céget nyitott, és Jászberényben nyitotta meg üzletét, azt az üzletet, ahol jelenleg is beszélgetünk.
Igen, az volt az elképzelésem, hogyha nyitok egy üzletet, először körbenéztem természetesen Budapesten, és már akkor úgy találtam, hogy nagyon sok ékszerész van Budapesten, és volt családnak kapcsolata Jászberénnyel, lejöttünk, megnéztük, hogy itt mi a helyzet, és itt találtunk egy olyan lehetőséget, amit meg is ragadtam. Tehát 1990 óta Jászberényben is van üzletem. Ehhez hozzátartozik, hogy későbbiekben Budapesten is nyitottam egy nagy műhelyt, és több üzletet nyitottam Magyarországon, de a Jászberény mindig megmaradt a kedvencnek.
Sőt, hát így is nyilatkozott, több nyilatkozatot olvastam önnel kapcsolatosan, hogy a jászberényi emberek kedvesek, barátságosak, emberszeretőek, és ön szeret itt élni, jól érzi itt magát ebben a városban.
Nagyon szeretem Jászberényt, mert egy kicsit arra emlékeztet, hogy én angyalföldi vagyok, és az angyalföldnek akkori milliójéhez nagyon hasonlít most Jászberénynek a hangulata. Az a rész, hogy a biztonságérzetet, a minden elérhető, tehát Budapest most már egy annyira nehéz élhető város lett, számomra legalábbis, hogy én itt Jászberényben sokkal inkább megtalálom azt a nyugalmat, ami szükséges az alkotáshoz.
Említettük, hogy Jászberényben él, szeret itt élni, és kapcsolódik, vagy az évek során kialakult már a kötődése a jász emberekhez?
Valahogy megpróbáltam, hogy befogadtak ezt meghálálni, ezt valahogy úgy próbáltam megtenni a saját szakmámon keresztül. Ez abból látszik, vagy abból lehet nyomon követni, hogy több kiállításon volt itt Jászberényben, ahol megpróbáltuk ezeket a régi jász motívumokat, jász gyökereket felkutatni. Ez teljesen az Uráltól, a Sztyeppétől egészen a japán tengerig, és ezt megpróbáltuk egy kicsit olyan ékszerész tudással vizsgálni. Ennek az lett az eredménye, hogy találtunk olyan összefüggéseket, ami a jászságra jellemző, és akkorik onnan származnak. Például, csak hogy példát mondjak, a Tilla tepén, ez Afganisztán északi részén volt egy hatalmas ásatás. Oroszok végezték ezt az ásatást még 1900-as évek végén, és hatalmas 6 királysírt találtak, vagyis egy férfinak és 6 hölgynek a sírját találtak meg. Ezek hercegnők és egy királysír lehetett. Ezek annyira gazdagok aranykincsekben, legalább olyan, mint a Tutanhamonnak az aranykincsei, tehát nagyon sok aranykincset találtak, és az egyik sírban egy nagyon előkelő hölgynek a koronáját is megtalálták, ami egy különleges koronya, életfa motívumokkal, tehát itt előjött az életfa vizsgálata. Ez a koronának az érdekessége, hogy 2011-ben Londonban volt egy hatalmas kiállítás, annak apropóján, hogy Kabult bombázták, és ezeket a kincseket ilyen biztonságos helyen Londonba be tudták mutatni. Ez a korona, ez volt a kiállításnak a fő attrakciója. Most ennek a koronának készítettem el a teljes pontos másolatát, és ez volt kiállítva itt Jászberényben is. A másik ilyen érdekesség, hogy ez a 6 sírban találtak egy gyönyörű nyakéket is. Annak is megvan az, hogy milyen motívumok a hold, a napocska motívumok hogy jelentkeznek, és lehetett vizsgálni, hogy ez hogy ment végig az ős magyar tudatvilágba, hogy jelentkezik ez a mai napig, és ebből volt Jászberényben néhány éve egy hatalmas átfogó kiállítás, ahol az életfa motívumtól kezdve a tükör, mint jelképnek a használata, és ez egy nagyon jól be lehetett mutatni az én munkáimon keresztül. Tehát ebből egy teljesen különálló anyag, egy különálló munka az én részemről, de ez is egy teljes felölelő munkát jelent.
És a korona másolat, valamint a nyakék, mind a mai napig az ön tulajdonában vannak, és lesz arra mód és lehetőség, hogy mások is megnézzék, mások is megismerjék ezeket a csodákat, vagy szembesüljenek valóban, hogy hát ilyen a magyarság múltja.
Igen, mi nagyon keresjük azt a helyet, ahol ezt be lehetne majd mutatni, mert tényleg úgy kell elképzelni, hogy itt a szarvas ábrázolásoktól kezdve. Például itt nagyon rámentünk a tetoválásokra, hogy vannak nagyon sok tetovált asszonyok voltak, hogy ezek a szkítáknál nagyon jellemző volt ez, és ezeken ott van a szarvas motívum, ott van az a világfa, életfa motívum. Tehát ezeket nagyon jól megőrizte a Sztyepp, hogy ezeket a testeket, és ezeken rajta vannak ezek a motívumok. Tehát itt ez egy nagyon komoly kiállítási anyag, amit Jászberényben szerencsére helyt kapott, de ugyanaz nagyon jó lenne, hogyha ez egy, mint egy utazó kiállítás, máshol is meg lehetne nézni.
Beszéljünk akkor az ékszerekről, hiszen egy ötvös mesternél nagyon fontos, hogy miről és hogyan lehet megismerni az ő munkáit. Most miről ismerhetőek meg az ön által készített munkák, amelyek olyan Oswald Nándorosak, ha fogalmazhatok így.
Igen, szerintem akkor jó egy igazi ékszerész, ha van egy saját stílusa. Vannak olyan dolgok, amiben erős, tehát olyan készítési módok, amiben ő erős, és azt gondolom ezt hangsúlyozza is ezeknél. Nekem elindult egy olyan stílust képviselek, amiben leginkább tehát műtárgyakat készítek, autókat, kis maketteket, ez onnan adódik, vagy onnan ered, ahonnan a pénzverőnek az ötös árujából. Ott volt először, hogy ilyeneket készítettünk, és amikor eljutottam arra a szintre, hogy a saját keftelésemnek, vagy a saját szórakoztatásomnal, és ilyeneket készítettem már a munkám mellett, akkor mindenképpen ehhez akartam visszanyúlni, olyan tárgyat készíteni, ami kicsit egyedülálló a világon, nem sokan csinálnak ilyet. Amikor készítek egy ilyen tárgyat, soha nem az lebeg a szemem előtt, hogy hogy lehetne ezt olcsón megvalósítani, hogy lehetne elsporolni bizonyos munkafázisokat. Pont ellenkezőleg, ilyenkor olyan munkafázisokat, olyan rég elfeledett technikákat próbálok alkalmazni, amik munkaigényesek, de pont az a lényege, hogy egy gyönyörű műalkotás legyen a végeredmény.
Beszélünk itt például a Mayflower hajó ezüst modelljéről, a New Englandi bálnavadász hajó kicsinyített másáról, vagy egy ezüst Harley Davidson motor modelljéről. Mit tudhatunk ezekről az egyedi műtárgyakról?
Az a elgondolásom volt, hogy mindig először készítek egy olyan tárgyat, ami az eredetinek a pontos mása, lekicsinyítve természetesen. Ilyen volt például egy Rolls-Royce Phantom gépjárműnek a pontos kicsinyített mása, amely egy amerikai szaplakban egy írás jelent meg róla, mert a szakíró összehasonlította az én Rolls-Royce-omat az eredeti Rolls-Royce-szal.
És megegyezett?
Megegyezett, talált hibát, például az egyik hiba az volt, hogy az én autómban lévő karburátor az egy 2 évvel későbbi modellnek a karburátora, tehát nem egy 1935-ös, hanem egy 38-as modell karburátorja, meg hogy az ajtó kilincs az nem úgy állt az eredetibe. Tehát én mondtam, hogy egy ékszerész vagyok, ő megmondta, hogy ő meg Rolls-Royce szakértő, úgyhogy ő észrevette ezt a hibát, de adózott, hogy ez csodálatos, és mondom, annak apropóján írt erről, hogy az eredeti autó egy Maharadzsának az autója volt, és abban az évben Monakóban került árverésre. Ezért egy nagyon komoly amerikai szaklapban született ez a cikk.
Ez egy nagyon minden részletre kiterjedő előtanulmányt is jelent, hiszen valóban minden egyes részletét ismernie kell annak a hajónak, annak az autónak, amelyet éppen megformáz.
Igen, minden munkát megelőz egy másfél éves adatgyűjtés. Amikor az ember, hál' Isten, az interneten már nagyon sok anyag fenn van, meg lehet találni, és akkor ezeket a mindenféle nézeteket, a futóműtől kezdve, a rugózástól kezdve mindent le tud tölteni az ember, és el tudja indítani a tervezés folyamatát. Tehát mindig van egy tervezés, és akkor utána következik a kivitelezés. Utána jön az a nehézség, hogy utána nekem ki kell találni, hogy az a kerék hogy fog forogni. Tehát ilyen kicsibe is azért ezekhez ragaszkodni kell, hogy ezek a tulajdonságai megmaradjanak a gépjárműnek, és akkor ezekkel egy problémát mindig meg kell oldani. Ahogy visszatérve az előbb, hogy tehát mindig el szoktam készíteni egy pontos mást, ilyen volt a Rolls-Royce. A következő, amikor elkészítettem egy 1935-ös ugyanúgy egy Mercedes-Benz gépjárművet, ott már eltértem, tehát a maga a méret, meg maga az gépjármű az alap, de ott olyan technikákat alkalmaztam, a tűzománctól kezdve drága kövekkel kirakott, ami már egy sokkal ékszerebb jellegét adott a gépjárműnek.
És milyen arányban készíti ezeket a tárgyakat, vagy műtárgyakat?
Ezeknek a súlya körülbelül 1 kiló, nemes fémből készülnek természetesen, 1 kiló körül vannak, és körülbelül egy olyan 25-30 cm a hosszuk, tehát egy kézzel fogható, meg egy jól látható. A hajó az még nagyobb, mert a Mayflower az egy olyan 50-54 cm-re emlékszem, hogy körülbelül akkor a méret aránya. Még érdekessége, hogy az új világot felfedező kis emberek még rajta is vannak, integetnek az új világ felé.
Na jó, elkészülnek ezek a műtárgyak, gyönyörködünk bennük. Na de utána mi lesz a sorsuk? Hova kerülnek ezek a csodák?
Ezek a csodák, most már 9-10 ilyen tárgyam van, tehát ilyen műalkotásom. Ezekkel nagyon szeretek kiállításokra járni, nagyon szeretem bemutatni. Végül is szeretném azt mutatni, hogy azért a magyar ékszerészek, a magyar ötvösök mire képesek, hogy milyen komoly iskolákat végeztünk el, és hogy mire a nagyvilágban azért ezzel nagyon büszkék lehetünk. Többször jártam Indiába, ott is egy meghívásra voltam, és Magyarországot én képviseltem ezekkel a munkákkal, és ott teljesen csodálták pont azért a tulajdonságáért, hogy annyira részletgazdag, annyira a technikákban is nagyon dúskál, hogy ők általuk ez teljesen elképzelhetetlen. Mindenki azt kérdezte, hogy hány készül ebből, és mondtam, hogy ebből ez az egy, És miért nem csinálsz ebből többet? Azért nem csinálok, akkor csinálok egy másikat. És ez teljesen rabul ejtette őket.
És mikből készülnek ezek, akár a Porsche, akár a Rolls-Royce? Tehát soroljuk fel, legyen olyan kedves, valóban az alkotó elemeket. Milyen részei vannak, milyen értékes részei egy-egy ilyen műtárgynak?
Javarészt nemesfémből készülnek, tehát ezüstből, és akkor ezek aranyozva, nagyon sok tűzománcot alkalmazok. Vannak például a motornál mindenféle ónix kőtől kezdve lápisz lazuli, tehát nemes köveket is tudunk belefoglalni. Például van egy Aston Martin gépjármű, ami egy olasz kisvárosban van elhelyezve, tehát ez is egy gránitra van az egész fölépítve, és ezt a kis Aston Martint egy 3500 darab kő borítja, tehát úgy néz ki, mintha ilyen porcukorral meg lenne hintve az egész.
Beszéljünk különleges feladatokról és megrendelésekről is egy kérdés erejéig, hiszen 2001-ben a Gyűrűk ura első részének magyarországi bemutatójára a forgalmazó cég egy különleges meglepetést készítetett a mozi látogatóknak. Nos, mi is volt ez a megrendelés?
Igen, akkor jött Magyarországra a film, és akkor a forgalmazók kitalálták, hogy eznek a filmnek a hangulatához illeszkedő gyűrűket meg kellene tervezni, és ezt kisorsolják a jegyet vásárlók között. És akkor egy pályázatot írtak ki, én is jelentkeztem erre a pályázatra, és hát hál' Isten meg is nyertem, és nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy elkészítettem ezeket a gyűrűket.
És miből készültek ezek a gyűrűk?
Ezek is ezüstből készültek, ezek is lápisz lazuli az egyik olyan kő, amit nagyon szeretek, és ebbe a korba bele is illett, tehát olyan technikákat kellett alkalmazni, ami a korra jellemző.
A kegytárgyakról is kell beszélnünk. Nos, egy ötvös mester hogyan vesz részt a kegytárgyak restaurálásában?
Mivel az iskolában én ezüstművesként végeztem, mint ahogy említettük az elején, én az ezüstművest úgy kell elképzelni az aranyműveshez képest, nem azt jelenti, hogy ki mivel dolgozik, hanem az ezüstműves nagyobb tárgyakat készít. Tehát a villától kezdve, a kelyhektől, a vizes kancsó, a kosaraktól, tehát ilyeneket készít egy ezüstműves, és mivel nekünk nagyon sokat kellett a művészettörténelemtel kapcsolódni, foglalkozni és tanulni, tehát meg kellett tanulnunk a régi kegytárgyaktól, hogy hogyan készültek, milyen módon, hogy vannak összerakva. Tehát innen jött az a lehetőség, hogy amikor megkerestek itt Jászberényben is az egyháztól, hogy vannak olyan sérült egyházi használati tárgyaktól kezdve, hogy tudok-e abban segíteni, hogy ezeket restaurálni lehessen. És mondtam, hogy természetesen, és ez nekem egy nagyon szép kihívást jelentett. Nagyon szerettem, és nagyon jó volt, tehát amikor az ember darabokra szedi, és benne talál olyan csodálatos visszaemlékezéseket is, ez egy jó érzéssel tölti el az embert, és ugyanakkor pedig a végén a végeredmény, meg még inkább, amikor egy olyan kegytárból egy sérült, aminek se fénye nincs, de tudjuk, hogy egy értéket képvisel, és abból egy csodát tudunk alkotni.
Sok mindenről beszéltünk, műtárgyakról, kegytárgyakról. Van-e ezek közül kedvence valami miatt?
Hát mindig az a kedvenc, amivel dolgozok. Megmondom őszintén, akkor úgy tudok egy ilyen tárgyat csak elkészíteni, körülbelül 2-3-4 év, attól függ, hogy mennyi más elfoglaltságom van, hogy akkor csak ennek élek. Akkor ez motoszkál az agyamban, hogy ezek a problémák, amik így menet közben adódnak, hogyan tudom kiküszöbölni, hogyan tudom megoldani. Akkor inspirál, hogyha van egy kitűzött dátum is, hogy most ezt meg kell csinálni, mert ez 2 hét múlva, 3 hét múlva egy kiállításon bemutatásra kerül. És amikor ez elkészül, akkor az emberben van egy nagyon nagy büszkeség, egy nagyon jó érzés, de ugyanakkor pedig egy kicsit olyan üresség lesz utána hirtelen úrrá az emberen, de akkor már elkezd egyből motoszkálni azt, hogy mi a következő kihívás, és akkor megyünk tovább. És a legjobb érzés az, megmondom őszintén, amikor egy olyan kiállításon lehet ezt bemutatni, ahol ott van az összes, mert én magam is akkor csodálkozok rá, és megyek végig azokon a tárgyakon, hogy 4 éve, 5 éve, 10 éve mi volt az, amit akkor alkottam. És tehát a műtárgyaktól kezdve az egyházi kegytárgyakat is előttem most már úgy sem, hogy mindig lefotózom, hogy nézett ki. Amikor szétszedem, akkor is lefotózom, ez abban is segít, amikor összerakja, mert ez olyan, mint egy puzzle, hogy a végén azt se tudom, hogy nézett ki eredetileg, tehát későbbiekben ez is segít, és a végén a kettőt egymás mellé állítja, hogy ilyen volt, ilyen lett, sokkal nagyobb a szembetűnő a különbség.
Riportunk végén már csak egyetlen egy kérdés marad. Elgondolkodott-e már azon, hogy mi a szépsége ennek a szakmának, amit nemes egyszerűséggel, szó szerint nemes egyszerűséggel, csak így írunk le, és ezzel a szóval illetünk, hogy ötvös mester?
Hát sokat gondolkodtam rajta, hogy hogy lehetne ezt megfogalmazni. Szerintem, és ezt próbálom a fiataloknak is továbbadni, hogy minden fiatalnak, pályakezdőnek, aki ezzel, vagy bármilyenvel is foglalkozik, meg kell találni a saját értékét benne, a saját hangját, amit először is beszéltünk, hogy milyen stílusa, a saját stílust. Nem szabad mindig másnak a stílusát majmolni, vagy azt követni. Lehet abból inspirációt gyűjteni, de ugyanakkor meg kell teremteni a saját stílusodat. Ha ez már sikerül, és tényleg úgy látszik, hogy az én munkámban ez már sikerült is, akkor ez egy nagyon jó érzéssel tölti el az embert.
Oswald Nándor ékszerész ötvös mesternek köszönöm szépen a beszélgetést, és további munkájához jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk témái: legyünk az Úr szent templomai. 14. Leó pápa Regina Cőli imája. A Szent Atya köszöntései a Regina Cőli imádság után. Leó pápa a lateráni székfoglalásakor. A római egyház tud nagyban is gondolkodni. Legyünk az Úr szent templomai. 14. Leó pápa Regina Cőli imája. Húsvét 6. vasárnapján délben 14. Leó pápa most először az apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából köszöntötte a Szent Péter teret megtöltő hívők seregét, akik ez alkalommal is hatalmas lelkesedéssel fejezték ki Péter utóda iránti szeretetüket. A Szent Atya ezért köszönetét fejezte ki, és arra kérte őket, hogy imáikkal és közelségükkel támogassák szolgálatát. Tanításában arra buzdított, hogy fogadjuk be a Szentlélek ajándékát, amelyet Jézus a vasárnapi evangéliumi szakaszban megígér az apostoloknak. Ne saját erőnkre számítsunk, hanem az Úr irgalmára, aki törékenységünk ellenére bennünk lakozik, fejtette ki a Szent Atya arra bátorítva, hogy legyünk Isten szeretetének eszköze a világ számára. 14. Leó pápa Regina Cőli elimádkozása előtt szép vasárnapot kívánt a híveknek,
Buona Domenica!
Majd a következő szavakkal vezette be beszédét.
Sono ancora all'inizio del mio ministero in mezzo a voi.
Néhány nappal ezelőtt kezdtem meg szolgálatomat köztetek, és mindenek előtt szeretném megköszönni nektek az irántam tanúsított szereteteteket, miközben arra kérlek titeket, hogy támogassatok imáitokkal és közelségetekkel. A pápa kifejtette, hogy néha úgy érezzük, nem tudunk eléggé megfelelni annak, amire az Úr meghív bennünket az élet és a hit útján. A vasárnapi evangéliumi szakasz tanítása azonban arra buzdít, hogy ne a saját erőnkre tekintsünk, hanem az Úr irgalmára, aki kiválasztott bennünket. Biztosak lehetünk abban, hogy a Szentlélek vezet minket, és mindent megtanít nekünk. Utalással János evangéliumi szakaszának tanítására a Szentatya emlékeztetett rá, hogy a Mester halálának előestéjén az apostolok zaklatottak voltak és aggódtak. Feltették maguknak a kérdést, hogy miként tudják majd folytatni Isten országát, és hogyan lesznek képesek tanúskodni róla. Jézus ekkor ezzel a csodálatos ígérettel jelenti be számukra a Szentlélek ajándékát. Aki szeret engem, megtartja a tanításomat.
Uno mi ama, osserverà la mia parola.
Atyám is szeretni fogja őt, hozzámegyünk, és benne fogunk lakni. Jézus ígérete által megszabadítja a tanítmányokat minden szorongástól és aggodalomtól, és azt mondhatja nekik, ne nyugtalankodjék szívetek, és ne is szorongjon, idézte Jézus szavai 14. Leó pápa. Ha megmaradunk szeretetében, valójában ő maga költözik belénk, életünk Isten templomává válik. Ez a szeretet megvilágosít bennünket, teret készít magának gondolkodásmódunkban és döntéseinkben, egészen odáig, hogy mások felé is kiterjed és besugározza létünk minden helyzetét. Istennek ez a bennünk való lakozása jelenti a Szentlélek ajándékát, aki kézen fog bennünket, és képesítesz arra, hogy mindennapi életünkben is megtapasztaljuk Isten jelenlétét és közelségét,
questo dimorare di Dio in noi,
Isten lakhelyévé téve bennünket, hangsúlyozta a Szent Atya. Beszédében nagyon szépnek nevezte, hogy meghívásunkra, a ránk bízott valóságokra és személyekre, a vállalt kötelezettségekre, az egyházban végzett szolgálatunkra tekintve mindannyian bizalommal mondhatjuk, bár törékeny vagyok, az Úr nem szégyelli emberségemet, sőt, ellenkezőleg eljön, hogy bennem lakjon. Elkísér engem lelkével, megvilágosít, és szeretetének eszközévé tesz mások, a társadalom, a világ számára. A pápa arra bátorított, hogy erre az ígéretre alapozva járjunk a hit örömében, hogy az Úr szent templomai legyünk. Kötelezzük el magunkat arra, hogy szeretetét mindenhova elvigyük, emlékezve arra, hogy minden nővérünk és fivérünk Isten lakhelye, és hogy jelenléte különösen a kicsinyekben, a szegényekben és a szenvedőkben nyilatkozik meg, arra kérve bennünket, hogy legyünk figyelmes és együttérző keresztények. A Regina Czőri elimádkozás előtt mondott beszédét 14. Leó pápa a következő buzdítással zárta, mindannyian bízzuk magunkat Szűz Mária közben járására. A lélek műve révén Mária Istennek szentelt lakóhely lett.
Dimora consacrata a Dio.
Vele együtt mi is megtapasztalhatjuk az Úr befogadásának örömét, szeretetének jelei és eszközei lehetünk. 14. Leó pápa köszöntései a Regina Czőri elimádkozása után. Vasárnap délben a Mária himnusz követően a Szent Atya többek között megemlékezett a kínai egyházét végzett imanapról, arra bátorítva, hogy a megpróbáltatások közepete is mozdítsuk elő a békét. Imáival átölelte a háborútól szenvedő összes népet, hangsúlyozva a párbeszéd és a béke őszinte keresésének fontosságát. 14. Leó pápa vasárnap délben, miután elénekelte a Regina Czőri imádságot és áldását adta, utalt rá, hogy szombaton a lengyelországi Poznányban boldoga avatták Stanislav Kostka-Strajk egyházmegyés papot, akit 1938-ban gyilkoltak meg hit iránti gyűlöletből. A szegények és a munkások érdekében végzett munkája zavarta a kommunista ideológiai követőit. Az új boldog példánya különösen a papokat ösztönözze arra, hogy nagy lelki odaadással szolgálják az evangéliumot és testvéreiket, buzdított rá a Szent Atya. 14. Leó pápa ezután arra emlékeztetett, hogy május 24-én szombaton Szűz Mária keresztények segítsége liturgikus emléknapján tartották a kínai egyházét rendezett imanapot, amelyet 16. Benedek pápa hirdetett meg. A kínai templomokban és kegyhelyeken, valamint az egész világon imádkoztak Istenhez a kínai katolikusok iránti gondoskodási szeretet, valamint az egyetemes egyházzal való közösségük jeleként. A Szent Atya így fohászkodott. Szűz Mária közbenjárása eszközölje ki számukra és számunkra azt a kegyelmet, hogy az evangélium erős és örömteli tanúi legyünk, még a megpróbáltatások közepete is, hogy mindig előmutítsuk a békét és a harmóniát. A pápa hozzátette, hogy ezekkel az érzésekkel imánk átöleli a háborútól szenvedő összes népet. Bátorságot és kitartást kérünk mindazok számára, akik elkötelezték magukat a párbeszédben és a béke őszinte keresésében. A Szent Atya ezután megemlékezett arról, hogy Ferenc pápa 10 évvel ezelőtt írta alá a Laudato Si kezdetű enciklikáját, amelyet a közös otthonunk gondozásának szentelt. Az enciklika rendkívül nagy számban terjedt el, számtalan kezdeményezést ihletett, és mindenkit arra tanított, hogy hallgassa meg a föld és a szegények kettős kiáltását. 14. Leó pápa üdvözölte és bátorította a Laudato Si mozgalmat és mindazokat, akik tovább folytatják ezt az elkötelezettséget. A pápa végül üdvözölte az Olaszországból és a világ számos részéről érkezett híveket, külön megemlítve a valenciai és a lengyelországi zarándokokat, majd áldását adta mindazokra, akik részt vesznek a lengyelországi Piekári Szlaskie Mária kegyhely nagy zarándoklatán. Leó pápa homíliája a lateráni szék foglalásakor. A római egyház tud nagyban gondolkodni. A Szent Atya május 25-én vasárnap délután 5 órakor szentmisét mutatott be római székesegyházában, a lateráni Szent János bazilikában, amelynek keretében kerül sor püspöki szék foglalására. A szentmise kezdetén Baldassare Reina római bíboros helynöke köszöntése után leült Leó pápa püspöki székébe, és ezzel a gesztussal mintegy birtokba vette azt. Homíliájában ezt ígérte egyházmegyéjének: én is kifejezem nektek minden szeretetemet azzal a kívánsággal, hogy közös utunkon megusszak veletek minden örömet és bánatot, minden fáradtságot és reményt. Én is felajánlom nektek azt a keveset, amin van, és ami vagyok. Leó pápa homíliája kezdetén szeretettel köszöntött a jelenlévő bíborosokat, püspököket, papokat és mindenkit, aki különböző minőségben együttműködik a római egyház közösségeinek lelkipásztori ellátásában. Római egyháza nagy történelem örököse, amely Péter Pál és számtalan védtanú tanúság tételében gyökerezik, és egyedülálló küldetéssel rendelkezik, amelyet jól kifejez a székesegyház homlokzatának felirata, Mater Omnium Ecclesiarum, minden templom anyja. Ferenc pápa gyakran beszélt az egyház anyai jellegéről és tulajdonságairól, mint a gyengétség, áldozatkészség és a meghallgatásra való készség, amely már előre is tud gondoskodni. Leó pápa reméli, hogy ezek a tulajdonságok gyarapodnak mindenütt az Isten népében, még a római egyházmegyében is. A pápa szentmise olvasmánya kapcsán megemlítette, hogy az első keresztény közösségeknek nagy kihívás jelentett a pogányok felé nyitás, amely nagy türelmet és kölcsönös meghallgatást igényelt, de testvéri párbeszéd és vita révén közösen döntöttek, majd Pál és Barnabás felmentek Jeruzsálembe. Tehát nem egyedül döntöttek. Az anyaegyházzal keresték a közösséget, és alázattal mentek oda, ahol meghallgatták őket, és a párbeszéd révén helyes döntésre jutottak. A pogányságból megtértekre nem róttak túlzott terheket, csak a legszükségesebbeket kérték tőlük. Így, ami problémának tűnhetett volna, mindenki számára lehetőségé vált, hogy növekedjen és gyarapodjon. A bibliai szöveg azonban többet mond, ahogy a jeruzsálemi testvérek levélben jelzik az antiókiai testvéreknek. A Szentlélek és mi magunk is azt tartottuk helyesnek.
E parso bene allo Spirito Santo e a noi.
Hangsúlyozzák, hogy az egész ügyben a legfontosabb Isten szavának a meghallgatása volt. A közösség mindenek előtt térden állva, az imádságban és a megtérés iránti folyamatos elkötelezettségben épül fel. Valóban, csak ilyen feszültségben hallatja meg mindenki magában a lélek hangját, amely így kiált, Abba, Atyánk. Az evangélium tovább folytatja és megismétli ezt az üzenetet, és Jézus szavával jelzi, hogy az élet döntéseiben nem vagyunk egyedül. A lélek támogat bennünket, és megmutatja az utat, amelyet követnünk kell. Tanít és emlékeztet mindarra, amit Jézus mondott. A lélek elsősorban az Úr szavait tanítja nekünk, mélyen belénk vésve azokat, a bibliai kép alapján, amely szerint a törvényt már nem kőtáblákra, hanem a szívünkbe írják. Valóban annál inkább képesek vagyunk hirdetni az evangéliumot, minél inkább hagyjuk, hogy eltöltsön és átalakítson minket, hogy a lélek ereje belülről megtisztítson, hogy szavaink egyszerűvé, vágyaink őszintévé és tisztává, tetteink pedig nagy lelkűvé váljanak. Leó pápa aláhúzta, hogy a másik kulcs ige az emlékezni, vagyis visszatérni, hogy a szív figyelmét arra irányítsuk, amit megéltünk és megtanultunk, hogy mélyebben behatoljunk a jelentésébe, és megízleljük annak szépségét. Leó pápa arra az igényes útra gondolt, amelyet a római egyházmegye az elmúlt években követett, és amely a meghallgatás különböző szintjein tagolódott, hogy befogadja a környező világ kihívásait, és a közösségeken belül megértse a szükségleteket, és előmozdítsa az evangelizáció és a szeretett bölcs és prófétai kezdeményezéseit. Ez egy nehéz út, amely még mindig folyamatban van, és méltó ennek az egyháznak a történetéhez, amely oly sokszor megmutatta, hogy tudja, hogyan kell nagyban gondolkodni, fenntartás nélkül bátran tervezni, és ha kell, tud az új kihívásokkal szemben kockáztatni is, hangsúlyozta homiliájában Leó pápa. Ennek jele az a nagyszerű munka, amellyel az egész egyházmegye éppen ezekben a napokban minden megtesz a jubileumért, az zarándok fogadásában és gondozásában, valamint számtalan más kezdeményezésben is. A sok-sok erőfeszítésnek köszönhetően a város úgy jelenik meg azok számára, akik idejönnek, néha akár messziről is, mint egy nagy, nyitott és befogadó otthon, és mindenek előtt, mint a hit tűzhelye. Leó pápa kész belépni ebbe a hatalmas építkezési területbe, hogy amennyire csak tud, mindenkit meghallgasson, hogy együtt tanuljon, értelmezzen és döntsön, a keresztény veletek és püspök értetek Szent Ágostoni gondolat jegyében. Ezért kéri, hogy segítsen neki az imádság és a szeretet közös erőfeszítéseiben, emlékezve Nagy Szent Leó pápa szavaira. Krisztus műve mindaz a jó, amit szolgálatunk teljesítése során véghez viszünk, és nem a miénk, hiszen nélküle semmit sem tehetünk. Befejezésül a mosolygó pápa első János Pál pápa beköszönő szavait idézte, aki pedig 10. Szent Pius pápa egykori velencei pátriárkai székfoglalására utalt, amikor belépett a velencei Szent Márk székesegyházba. Ó, velenceiek, mi is lenne velem, ha nem szeretnélek benneteket? Első János Pál pápa 1978. szeptember 23-án a lateráni székfoglalásakor mondta. Biztosíthatom, hogy szeretlek benneteket, hogy a szolgálatotokba kívánok lépni, és minden szegényes erőmet, azt a keveset, amin van és ami vagyok, a rendelkezésetekre bocsátom. Leó pápa most így szólt a maga részéről. Én is kifejezem nektek minden szeretetemet, azzal a kívánsággal, hogy közös utunkon megosszam veletek minden örömöt és bánatot, minden fáradtságot és reményt. Én is felajánlom nektek azt a keveset, amin van és ami vagyok. És Szent Péter és Szent Pál és oly sok más testvér közbenjárására bízom, akiknek szentsége megvilágította ennek az egyháznak a történetét és ennek a városnak az utcáit. Szűz Mária kísérjen és segítsen minket, és járjon közben értünk. Zárta a lateráni székfoglalásakor mondott beszédét 14. Leó pápa. Leó pápa Twitter üzenetei május 25-én vasárnap. Néhány nappal ezelőtt kezdtem meg közöttetek a szolgálatomat, és mindenek előtt szeretném megköszönni azt a szeretetet, amelyet irántam tanúsítotok, miközben arra kérlek benneteket, hogy támogassatok imáitokkal és közelségetekkel. Meghívásunkra tekintve mindannyian bizalommal mondhatjuk, bár törékeny vagyok, az Úr nem szégyelli emberségemet, sőt azért jön, hogy bennem lakjon. Lelkivel elkísér, megvilágosít, és mások iránti szeretetének eszközévé tesz. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
Az én kenyerem, rád éhezem, te vagy az élet kenyere, táplálj engem. Te vagy az én kenyerem, rád éhezem, te vagy az élet kenyere, az én kenyerem, rád éhezem, te vagy az élet kenyere, táplálj engem. Az én kenyerem, rád éhezem, te vagy az élet kenyere, táplálj engem. vagy az élet kenyere, táplálj engem.
A nap verse.
Dzsida Jenő, arany és kék szavakkal. Miképpen boltíves, pókhálós, vénterem zugában álmodó középkori barát, ki lemosdotta rég a földi vágy sarát, s már félig fent lebeg a tiszta éteren, ül roppant asztalánál, mely könyvekkel teli, s a nagybetűk közébe kis képecskéket ékel, madonnát fest örökké, arannyal s égi kékkel, míg nem szelid mosollyal lelkét kileheli. Úgy szeretnélek én is, lámpásom esteli halovány fénye mellett megörökíteni. Drága, arany és kék szavakkal csak téged festeni, míg ujjam el nem szárad, mint romló fának ága, s le nem lankad fejem, a béke isteni ölébe, én szerelmem, világ legszebb virága.
Dzsida Jenő arany és kék szavakkal című versét Réti Árpád mondta el. Dzsida Jenő 1907. május 17-én született, édesapja az osztrák-magyar közös hadsereg mérnökkari tisztje volt. A költő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Édesapja orosz hadifogságba került, anyja második férje elesett a galíciai harcmezőn. Dzsida Jenő Beregszászon érettségizett 1925-ben, majd a Kolozsvári Egyetem jogi karára járt, de tanulmányait nem fejezte be. Korai ifjúságától kezdve költőnek készült, Benedek Elek fedezte fel és indította el költői pályáján. 1923 és 27 között a Cimbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása. 1927-től a Pásztor Tűz című lap szerkesztője lett, 28-ban adták ki első verses kötetét Leselkedő magány címmel. A fiatal költő szerepet vállalt a nemzetiségi irodalom mozgalmaiban, tagja volt a helikoni íróközösségnek, a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond társaságnak, a PEN Klub romániai magyar tagozatának, az Erdélyi Katolikus Akadémiának titkára, az Erdélyi Szépmíves Szél lektora. 1933-ban jelent meg második könyve, a Nagy Csütörtök. 1934-től a Keleti Újságot szerkesztette, ahol Anyanyelvünk címmel állandó rovata volt. Talán már születése, de kisgyermekkori betegsége óta biztosan súlyos szívbeteg volt, 1938-ban meghűlt, hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Június 7-én hunyt el Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citeráján még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.
A nap imája.
Ó, Uram! Nem merem már ígérni, hogy megjobbítom életemet. Ha te nem segítesz, csak rosszat tudok tenni. Ha nem segítesz, még szeretni sem tudlak. Magamban semmit sem bízom, Jézusom. Bizalmatlan vagyok önmagam iránt, benned azonban bízom. Uram Jézus Krisztus, ha te nem segítesz, sohasem leszek képes jót tenni. Ha te nem segítesz, elvesztem. Jézus, légy az én Jézusom, ez számomra az üdvösség. Add, hogy ne félelemből ragaszkodjak hozzád, hanem szeretetből. Nem akarok más tenni, mint a te akaratodat. Szent háromság, egy Isten, könyörülj rajtam.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!